eddigi két alkalommal két nagyon nagy jelentőségű személyiségről beszéltünk. Szerdán Izajás próféta személyét tekintettük át, aki egy hitetlen, hitét vesztett, elkeseredett néptömeg kellős közepéből emelkedik ki, és mondja azt, hogy bízzatok az Istenben. Mondja azt, hogy ne legyetek kis hitűek, veletek van a ti Istenetek minden percben, minden pillanatban. Fogja a ti kezeteket. Izajás ír egy nagyon gyönyörű gondolatot, az Úr az ő tenyerébe rajzolt benneteket. Onnan titeket senki ki nem szakíthat. Történjen veletek bármi, ti ott vagytok az Isten kezében. Ezt próbálja meg Izajás próféta üzenni, átadni annak a zsidó népnek, amelyik kezd elkeseredni, amelyik kezd eltávolodni az Istentől. Tegnapi napon keresztelő Szent Jánost és az ő életét néztük át, és jártuk körbe. Ő a puszták embere, aki a pusztában kiáltva hívja az embereket, térjetek meg, egyengessétek az Úr útját. Ami, mint bűn kiemelkedik az életetekből, az csökkenjen le, az váljék egyenes úttá. Ami hiányosság, ami mulasztás, az pedig emelkedjen ki. Így tegyétek egyenessé az Úr útját. A mai napon pedig befejezésképpen Szűz Máriáról szeretnék egy-két rövid gondolatot mondani, akiről nagyon sokszor sokat képzelünk el. Sok festmény, sok képzőművész ábrázolja őt csillagkoronával, hatalmas palánsttal, gyönyörű szép környezettel, angyalok karával. Ezek az ábrázolások, megmondom őszintén, tőlem egy kicsit távol állnak. Máriára mindig szeretek úgy tekinteni, mint aki egy egyszerű asszony, egy egyszerű leány, akit megszólít az Isten Gábor angyalon keresztül, felajánl neki egy lehetőséget, elfogadod-e, hogy te légy az eljövendő messiás édesanyja. Mária pedig azt mondja, hogy íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Igen, vállalom. Vállalom a küldetést, vállalom ezt a feladatot. Ezért aztán Máriát a mai napon tekintsük most úgy, mint a legboldogabb kismamát. Azt az anyukát, aki várja, hogy megszülessen a gyermeke. Akinek a környezetében van pici gyermek, éppen most lett anyuka vagy nagymama, az nagyon tudja, milyen az, amikor egy édesanyja szívből, lélekből várja, hogy megszülessen a gyermeke, és milyen boldogság az, amikor végre a kezében foghatja, és hálát is adhat érte az Istennek. Mária egy ilyen személy. Ő már nem csak hiszi, hanem tudja, hogy a megváltó közöttünk van, és ez a szívének a boldogsága. Az igazi öröm mindig egy féltve őrzött titokból ered. Mária a szívében hordja ezt a legmélyebb, legnagyobb titkot, és ezért az ő öröme határtalan. Szent Pál apostolnak a levelei számtalan dologról szólnak, rengeteg helyi problémát old meg azokban az egyházközségekben levelein keresztül, akiknek ír, akiknek megfogalmaz gondolatokat. Van egy csodálatos levél, a Filippiekhez írt levél, amelyet Pál apostol úgy írt meg, hogy közben fogságban volt. Megbilincselték, odaláncolták egy római katonához, és házi őrizetben volt. Ebben a levélben Pál apostol a legtöbbször írja le azt, hogy örüljetek, örvendezzetek, legyen a szívetek telve az örömmel, az Istenbe vetett bizalommal, amelyből ez az öröm fakad. A tesszaloniki hívekhez írt másik levélben azt mondja, legyetek derűsek, mindig örüljetek. Amikor az ember derűről szól és derűről beszél, akkor eszébe juthat a kék ég, a bárányfelhők, az a látvány, amit mi már mostanában elég rég láttunk. De mindenkinek az emlékeiben ott él, milyen az, amikor belenéz az ember a napsütésbe, amikor átadja magát annak a látványnak, amit a derű szó számunkra kifejez. De ahogy a derűs napokat, borús időszakok követik, éppen ezért úgy kell értelmeznünk az apostol szavait, hogy igyekezzünk ezt jobban átélni. Amikor Pál arról beszél, hogy legyetek derűsek, mindig örüljetek, nem arról beszél, hogy nekünk állandóan mosolyognunk kellene, nekünk állandóan ugrándoznunk kellene az Istenben átélt boldogság miatt. Oly nagyon, hogy akár a csillagokat is lekapkodjuk az égről. Nem erről beszél Pál apostol. Egy sokkal mélyebb érzésre mutat rá. Arra, hogy az egész életed az Istenbe vetett bizalomból, az Istenben való örömből táplálkozzon. Az öröm ugyanolyan érzés és lelki állapot, mint a szomorúság, a sírás, az éhség, a szomjúság múlik. Jön, megy, úgy, ahogy a többi érzés. Pál nem ilyen örömről beszél, hanem egy olyanról, ami a szívünk, lelkünk mélyén gyökerezik meg. A keresztény derű ezért nem egy egyszerű lelki állapot, hanem a lélek működésének a jele és gyümölcse mi bennünk. Egy történet beszél erről az igazi örömről, ami a szív és a lélek mélyén gyökerezik meg. Két beteg került a kórházba, egy kórterembe, egymás mellé két ágyra. És az egyikük az ablak mellé került, neki volt annyi ereje, hogy minden nap felüljön az ágya szélén és kinézzen az ablakon. Másikuknak még ennyi ereje sem volt, csak feküdt az ágyban és a plafont nézte is. Az a két férfi, ahogy az lenni szokott, elkezdett beszélgetni, hogy ne unatkozzanak. És miután megtárgyalták, elbeszélték, milyen a családjuk, milyen volt eddigi életük, hol tanultak, mit dolgoznak, mit dolgoztak, milyen volt a katonasoruk, és így tovább kifogytak a témából. És aki az ablaknál feküdt, úgy gondolta, hogy elkezdi mesélni, mit lát. És minden nap délután felült, és elmesélte. Egy nagy tavat látok. Egy parkot, ahol gyerekek sétálnak, ahol családok sétálnak, örülnek, ahol szerelmes párok ülnek a padon, hattyúk, kacsák úsznak a víz tetején, és így tovább. És ezek a mindennapos beszámolók tartották már végül szinte életben azt a férfit, akinek megmozdulni sem volt ereje. Egyik nap felült, az ágy mellett lévő beteg elmondta, hogy hatalmas karnevált lát. Énekelnek és zenélnek az emberek lent az utcán, ünnepelnek. És bár a másik nem hallott egyetlen egy árva hangot sem, vagy zeneszót sem, mégis hitt neki. És becsukta a szemét, és mindig elképzelte azt, amiről mesélt neki a beteg társa. Egyik reggel azonban nem ébredt föl az ablak mellett fekvő beteg, örökre elaludt, meghalt. És mikor kivitték, ez a férfi bár szomorú volt, azt mondta, fektessenek oda az ő helyére, hogy minden erőmet összeszedve én is láthassam azt, amit ő látott. Abból merítettem eddig erőt, most magam erejéből, magam akarom látni azt a csodát, amiről ez a beteg társam mesélt. És teltek múltak a napok, összeszedte minden erejét ez a férfi, és felült, kinézett az ablakon, és azt látta, hogy az ablak, a kórház ablaka egy tűzfalra néz. Sehol egy park, sehol sem karnevál, sehol utcai förgeteg, egy tűzfalra néz az ablakuk. És elkeseredett egy kicsit, de nem értette. Akkor miért mesélt neki a barátja olyan szép dolgokat? És megkérdezte a nővért, mi lehet ennek az oka, talán megbolondult? És azt mondta a nővér, nem valószínű, az az ember teljesen vak volt. Semmit nem láthatott. Azt sem láthatta, hogy egy tűzfal van az ablak előtt. Valószínűleg csak bátorítani akarta önt. És a férfi azt mondta, igen, ez az ember bátorított. Szíve legmélyéből adta át az örömöt, szíve legmélyéből adta át azt az érzést, ami Istenhez, embertársaihoz fűzte. Nem adom fel, hiszek az Istenben, hiszek a másikban, és ezt adta át. Annak a betegnek, aki a gyógyulását köszönhette, a lélek szépségének, amit az az ember beszámolója tükrözött. Az igazi boldogság tehát boldoggá tenni másokat, nem pedig magunkkal, saját sanyarú helyzetünkkel törődni. Bajainkat megosztva csökkenthetjük azokat, de ha derünket és boldogságunkat osztjuk meg, akkor megsokszorozzuk azt. Ha igazán boldognak akarsz lenni, mondja egy mondás, számold össze azokat a dolgokat, amelyek téged boldoggá tesznek, de nem veheted meg azokat pénzért. És minél több dolgot össze tudsz számolni, annál gazdagabb, annál boldogabb, annál örömmel telibb a te életed. Ilyen a barátság, ilyen egy jó társ, ilyen a gyerekek, az unokák, és így tovább sorolhatnánk még hosszan. Mi az, ami téged boldoggá tesz, de pénzért nem tudod megvenni, és megfizethetetlen érték. Légy ezért hálás, és amikor szomorú vagy, vagy bajok, fájdalmak törnek össze, és húzzák a válladat, hátadat, gondolj ezekre, mennyi értéket kapok így. A keresztény vallás ezért az öröm vallása, bár nem mindig mosolygunk, sokszor könny borítja az arcunkat, a keresztény vallás mégis az öröm vallása, az evangélium pedig a jó hír. Mi az öröm hírnökei vagyunk. Kaphatsz elég boldogságot, hogy kedvessé tegyen, elég nehézséget, hogy erőssé tegyen, elég fájdalmat, hogy emberivé tegyen, elég reményt, hogy boldog lehess. A keresztény öröm a legyőzött szomorúság. Életünkben az Isten akkora helyet kap, amekkora helyet adunk ennek a mély örömnek, amekkora helyet adunk ennek az a mély Istenbe vetett hitnek és bizalomnak. Nem hiszünk jobban Istenben, azt is mondhatnánk, nem hiszünk jobban Istenben, mint az örömben. Amikor Isten kinyilatkoztatja magát, akkor elszaggat minden fátyolt, szétrepeszt minden határt, ahogy az evangéliumban is hallottuk. Ketté szakadt a jeruzsálemi templom függönye. Isten kinyilatkoztatja magát. Nincs határa. Elkápráztatja az egész világot. A legnagyobb tévedésünk legtöbbször az, hogy azt hiszük, hogy a mi boldogságunkhoz már csak egy kicsi kellene. Egy kicsit több pénz, egy kicsit több siker, egy kicsit több jó szó, egy kicsit több egészség, és így tovább. És akkor boldog leszek. De amikor aztán eljön ez az idő, mindig van valami, ami hiányzik a tökéletes, teljes boldogsághoz. Isten az, ami teljessé teszi ezt a vágyat. Isten az, aki hiányzik. Isten az a valami, ami hiányzik nekünk. És bár nagyon sokszor kimondjuk, hogy ő nekünk mégsem hiányzik. Mi hiányzunk igazából ő neki. Jung, Carl Gustav Jung, a híres svájci orvos és pszichológus, egyszer beszámolt egy útjáról, amivel indiánokkal találkozott. És beszélgetve velük azt mondta neki az indián törzsfőnök, hogy a fehér emberek mindig törekszenek valamire. Sürgülődnek, nyugtalanok, olyanok, mintha megbolondultak volna. És Jung azt mondta, azt kérdezi tőle, de hát mit ért ezzel, mi az, hogy megbolondultak a fehér emberek? És azt mondta erre az indián, hogy biztos, hogy megbolondultak, mert azt állítják, hogy ők a fejükkel gondolkodnak. És visszakérdezett tőle az orvos, hát mivel kellene úgy mégis gondolkodnunk? És erre azt válaszolta az indián, mi a szívünkkel szoktunk gondolkodni. Legtöbbször mi is a fejünkkel gondolkodunk. Többet kellene a szívünkkel gondolkodni. Többet kellene arra az Istenhez közeli szívből és lélekből a másikhoz fordulni, az ínséget szenvedőn segíteni, amit ez az indián is mond. Sokan talán azt gondolják, hogy ez mind szép és jó, de az atya úgyse ismeri az én problémámat, az atya úgyse ismeri, hogy én milyen sanyarú helyzetben vagyok, én hogy szenvedek, nekem mi a bajom, és már évek óta próbálom azt megoldani, de mégsem sikerül. Mégis mit beszél itt az örömről? Lehet, hogy így van, és biztos is, hogy nem ismerem minden problémájukat, minden bajukat, minden szenvedésüket. Az biztos viszont, hogy az öröm és a szenvedés általában együtt jár. Nemes Ödön jezsuita atya, aki majdnem 50 évet élt Japánban, mindig erről beszélt. Az öröm és a szenvedés, az öröm és a félelem néha-néha, sőt, legtöbbször együtt jár, ahogyan a Szűz Mária életében is együtt volt. Örült annak, hogy a szíve alatt hordja az üdvözítőt, Jézus Krisztust, mégis ő is teli volt, akár félelemmel, nem mondom, hogy kisítűséggel, de őrá is igaz az, hogy veszélyben volt az élete. Megvetették az emberek, akár meg is kövezhették volna. Ő mégis hitt abban az Istenben, aki neki ezt az üzenetet adta, aki felkérte erre a hivatásra. Nemes Ödön atya egyik riportjában az örömről mesélt. Amikor feltették neki a kérdést, mit jelent számodra az öröm, akkor ezt válaszolta. Azt az érzést jelenti számomra az öröm, amikor megtaláltam a helyes hozzáállást, ami közelebb visz Istenhez és emberekhez. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy az apostolok örvendeztek, amikor megverték őket a főtanácsban. Tehát öröm az, ha valaki Krisztus útját járja. Rájöttem, hogy az evangéliumi öröm abban áll, hogy együtt van a nehézség és az öröm. Japánban megfigyeltem, hogy milyen örömöt tudott okozni valakinek, hogyha eljutott a hitre. Találkoztam felnőtt korban megkeresztelkedett emberekkel, akik gyönyörűen kivirágoztak. A magyaroknál nem láttam ezt az örömöt, pedig a keresztény hit itt 1000 éves. Ha a nem keresztény japánoknak alig van öröm az életében, azt még valahogy megértem, hiszen minek örüljenek. Talán annak, hogy amikor meghalnak, az őseikkel találkoznak. De az ősegyházban nem véletlenül mondták, evangélium az az örömhír. Velem nem igen fordul elő, hogy napokig lógatom az orrom. Keserves helyzetekben is tudok örülni. Nem igaz, hogy ez itt a síralom völgye is, csak a másik világban lesz jobb nekünk. Lukács evangéliumában például Jézus azt mondja, boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek most az Isten országa. Jelen időben. Szegénység, nyomorúság és öröm egy időben van jelen. Igaza van Ödön atyának. Én legalábbis igazat adok neki. Keresztény öröm az, ami a szív és a lélek mélyén van, amelyik túl tud emelkedni a felszínes érzéseken, a fájdalmon, a síráson, a szomorúságon, kétségbeesésen, és ami belülről járja át az embert. Azt, hogy engem nem lehet kiszakítani az Isten kezéből. Történjen velem bármi keserűség, bánat. Én akkor is az Isten kezét fogom fogni. Nekem akkor is van megváltóm. Nekem akkor is van szabadítóm. Ez az öröm járta át, akár Szent Pált, ez az öröm járja át a boldogságos Szűz Máriát. Akinek és akihez egy imádsággal szeretném befejezni, és kívánom önöknek, hogy adventi felkészülésük eredményes legyen, gyümölcsöző legyen, hogy karácsony titka ott a szívek, lelkek mélyén szülessen meg. Karácsony csodája alkossa meg, teremje meg a szívek, lelkek igazi örömét. Mária, te sohasem kételkedtél, ellenben mindig hittél, és el is nyerted hited jutalmát. Boldog vagy, mert hittél. Mi is boldogok vagyunk azonban, mert hallottunk és hittünk. Minden hívő lélek megfogadja és megszüli Isten szavát, és elismeri az ő műveit. Ezt közöl ki, ó Mária, hogy bennünk legyen a te lelked, és úgy dicsőítsük az Urat. Ezt közöl ki, hogy bennünk legyen a te lelked, és úgy újjongjunk Istenben. Bár testileg egyedül csak te vagy Krisztus anyja, a hitben mi is mindnyájan életet adhatunk neki. Ó Mária, segíts, hogy befogadjuk magunkba Isten csodálatos igéjét. Amen.